Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Irán szombaton visszavonta a Hormuzi szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásról szóló feltételeket. Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síta állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokkádját. A parancsnokság egyik szóvivője, akinek a szavait a Fars iráni hírügynökség tolmácsolta, egyúttal azzal vádolta Washingtont, hogy a blokkád örve alatt kalóztevékenységet és tengeri rablást folytat. Donald Trump amerikai elnök péntek este a közösségi médiában jelentette be, hogy a Hormuzi szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra. Nem sokkal később újságíróknak azt mondta, az amerikai erők ennek ellenére egyelőre nem hagynak fel az iráni kikötők blokkádjával. Támadásért két kereskedelmi hajót az ománi öbölben szombaton, nem sokkal azután, hogy az iráni iszlamista rezsim visszavonta döntését a Hormuzi szoros megnyitásáról a teherszállítók előtt. Senki nem sebesült meg, közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata. Az egyik esetben Omán partjaitól 20 tengeri mérföldre az iráni forradalmi gárda két ágyúnaszádja lőtt rá egy tartályhajóra, a tanker kapitánya szerint előzetes rádiós figyelmeztetés nélkül. A másik esetben egy konténerszállítót Omán partjaitól 25 tengeri mérföldre ért találat. A hajón néhány konténer megrongálódott. Megszólalt a Greenpeace. Egyetlen akkumulátorgyár környezetéből vett mintában sem talált egészségügyi szempontból jelentős szennyezést Magyarország több hazai akkumulátorgyár környezetében tartott vizsgálata után. A közlemény szerint a Greenpeace 2026-ban végzett vizsgálatokat az akkumulátorgyárak környezetében. Ennek oka az indoklás szerint az volt, hogy addigra több hír is megjelent a sajtóban az N-metilpirolidon és különböző az akkumulátorgyártáskor felhasznált fémek környezeti kibocsátásáról. Mint írják, a mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, ezután pedig az akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált. Véglegessé vált a parlamenti választások eredménye, azt 141 mandátummal zárta a kétharmados többséget szerzett Tisza párt. A külképviseleti és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálása után három körzetben fordították meg az eredményt, és a töredék szavazatok miatt még egy újabb mandátumhoz is jutottak. A Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 mandátumhoz jutott. Az eredmény annyiban változhat, hogy a Tisza párt a Vas megyei 2-es választókerületben kezdeményezi a voksolás megismétlését, és felszólították a fideszes Ák Pétert, hogy ne vegye fel mandátumát. Több hazai önkormányzat megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták, írja az Infostart. A szolidaritási hozzájárulás egy olyan központosított elvonás Magyarországon, amellyel a magasabb iparűzési adó erőképességgel rendelkező önkormányzatok a költségvetés hiányának csökkentéséhez járulnak hozzá. A polgármesterek bejelentése szerint a forrásokat az új kormány megalakulásáig tartják vissza, mivel az elvonások mértéke több helyen már a bérek kifizetését veszélyezteti. A Tisza párt választási programjában az önkormányzati források és hatáskörök visszaállítását ígérte. Híreink végén az időjárásról. A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. délután 19-24 fok várható.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban folytatjuk Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a beszélgetést a japán küzdősportokról, versenyekről, edzésekről és sikerekről. Tartsatok velünk, érdemes! jelzitek a szintet?
Jiu-jitsuban igen. Jiu-jitsuban övvizsga van, ugyanúgy az övvizsgák fehér öv, mint a judóban. Fehér övesként kezdi valaki, aztán citromsárga öves lesz, aztán narancssárga, aztán zöld, aztán kék, aztán barna, aztán fekete. Tehát ugyanúgy vannak az övszínek, évenként van egyébként övvizsga, igen, de magában a grapplingben, tehát amiben versenyzünk, abban nincs öv, nincs. Tehát a versenyzőknél van kezdő, haladó, kész, ennyi. Nincs öv.
Tudom, megint nehéz kérdés, de egy fekete övet mennyi idő alatt lehet megszerezni?
Ó, hát ezt a kérdést már megkaptam pár évvel ezelőtt, egy kezdősrác aranyosan lejött egy edzésre így, és akkor mondta nekem, hogy mennyi idő alatt lehet a fekete övet megszerezni, és hát mondta meg, hogy nézd, ma már nem, mert más este 7 óra van, és bezárt itt a harcművészeti bolt, ami itt van a nem messze a stúdiótól. Tehát ma már nem tudod megvenni, tehát megszerezni, de holnap reggel nyit 9-kor bemész, és megveszed a fekete övet, és már meg is van. Csak mondom, egyet ne felejts el, attól, hogy megvetted, még nem adják vele a tudást. Hát a tudás az a legbecsületesebb dolog a világon. A tudás meg az erő. Ezt én mindig elmagyarázom a gyerekenek edzésen. Ugyanis a tudást meg az erőt nem lehet megvenni. A tudást meg az erőt csak a saját verejtékeddel lehet megszerezni. Az autót meg lehet venni. A italokat meg lehet venni. A cipőt meg lehet venni. A telefont meg lehet venni. A tudást és az erőt nem lehet megvenni. Ehhez rengeteg edzés kell, rengeteg elfáradás, de kérdésedre azért válaszoljak, olyan 5-6 év alatt el lehet jutni a fekete övig.
Nagyon speciális talajon, szőnyegen szoktatok versenyezni is, de az edzések is jelen zajlanak, mesélj erről.
Ennek a neve ugye tatami. Ez azért nagyon fontos, mert nyilván egy kemény parkettán nem lehetne edzeni, illetve hát lehetne, csak mind egy edzésen valaki részt venne, és soha többet nem jönne. Tehát ez nem túl bonyolult, viszont a sebészet valószínűleg tele lenne vele. Ezért van ez a tatami, vagy a birkózóknak is a birkózó szőnyeg, ami azért jó, mert tompítja magát az eséseket, de mégis a bokának egy stabil felületet ad, tehát nem mozdul ki a boka, mint egy tornász szivacson, hanem egy kemény, merev felület, és ezen van maga az edzés, hogy a boka stabil legyen, viszont a becsapódás energiáját azért nyilván nyelje el.
Nyilvánosak az edzések, és a szülők is nézhetik, végig nézhetik, ha van idejük és kedvük, akkor megnézhetik, hogy mit is csináltok, ugye?
Pontosan. Én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok edző nem szereti, hogyha nézik az edzést. Megértem az ő verziójukat is. Én viszont úgy vagyok vele, hogy nem baj az, hogyha a szülők ott vannak egyáltalán, mert egy kicsit talán még jobb stressz a gyereknek, hogy be kell mutatnom, meg kell csinálnom, mert ha egy zárt világot teremtenék az ő számukra, akkor a szülő sem látná, hogy mire képes az ő gyereke, nem tudna vele büszkélkedni, mert csak egy-egy alkalommal látná, akár egy versenyen, vagy ilyesmi. Így viszont hát nálunk nyugodtan bárki, szülők is, meg nézők is bejöhetnek, nem titok. Ezt csináljuk, ezt edzünk, így fáradunk el. A gyerekek is büszkék rá, amikor megmutatják, hogy anya, apa, nézd már, ezt meg tudtam csinálni, végre tudtam hajtani, és én nekem is jó érzés, hogy utána van egyfajta visszajelzés, hogy ez van, és még egy pont, hogy az önvédelemnél beszéltük, hát az önvédelem sem mindig azért egy zárt szobában történik, mert az utcán támadják meg, hozzá kell ahhoz szokni, hogy ott emberek vannak körben, ott látják, ott neki nem lehet azon aggódni, hogy most valaki nézi, nem nézi. Ezért is fejlődik az önvédelmünk talán még egy kicsit másik irányba is.
Minden harcművészetnek van veszélye, vagy baleset veszélye, mennyire veszélyes, hogy mennyire szoktak balesetek lenni?
Ez azért érdekes, mert biztos vagyok benne, és ezt látom a egy-egy gyerekekkel beszélve, hogy edzésen nagyon-nagyon ritkán van baleset. Tehát most tényleg, ha azt mondom, hogy egy-két évente esetleg egy. Tehát nagyon ritka, hogy nálunk sérülés történik. De mellette a fociban, meg az egyéb sportokban bizony nagyon gyakori a sérülés. Két dolog miatt is. Az egyik az, hogy őket nem tanítják meg esni. Tehát fogalmuk nincs arról, hogy kell helyesen egy olyan helyzetből esni, ami éppen bekövetkezik. A másik pedig, hogy nem készülnek rá. Tehát ők a sport jellegéből adódóan annak a sportnak a jellegére készülnek, és nem pedig a sérülésre. Hát mi egész edzésen a sérülésre és a sérülés okozásra készülünk, tehát az egyik alig várja, hogy sérül, úgymond, tehát nyilván sérülést okozzon a másik meg megtanulja ezt elkerülni. Tehát bennünk, folyamatosan bennünk van, hogy ússzuk meg a sérülést. A legjobb visszajelzések számomra mindig az, hogy szinte minden edzésen egyébként eséseket, földetéréseket gyakorlunk. És amikor jönnek a gyerekek egy nyári szünet után, és akkor mondják, hogy Béla bácsi, képzeld el, mentem a bicajjal, repültem egy óriásit, és semmi bajom nem lett, mert amikor leestem, tudtam, hogy hogy kell esni. Másik szülő mondja, hogy képzeld Béla, 7 éves gyerekkel, már egy fél éve vagy éve jár edzésre, megyünk a lépcsőházba, elesett a lépcsőn, lecsúszott egy emeletet, halálfélelmem volt, mire a gyerek felállt, hogy anya, de hát én megtanultam esni. Na, ilyenkor jön az, hogy na, volt értelme. Igen, mert amikor gyakoroljuk az esést folyamatosan, akkor nem tűnik fel, csak szinte egy teher, hogy na, már megint esünk, viszont a testünk emlékszik rá. És abban a pillanatban, amikor bekövetkezik egy ilyen, a testünk ezt végigcsinálja. A legjobb példa egyébként talán a járás. Amikor megszületünk, egyetlen ember sem tud járni. Pici babaként fekszik a kis ágyban, a szülők nagyon örülnek, felé nézegetnek, aztán a kisgyerek már felmegy, és 4 kézláb van. 4 kézlábra megy, kint van, mászkál a szobában 4 kézláb, de még nem tud járni. Mindannyian ilyenek voltunk, én is, mindenki. Aztán felmegy, feláll, és elesik. Semmi baj nem lesz. Újból feláll, újból elesik. Ez több százszor csinálja meg, mire megtanul járni. Igen ám, és ilyenkor szokott jönni egy okos szülő, hogy vigyázz, sose sérült meg a gyerek, nem ütötte be semmiét. És a szülő azt mondja, hogy vigyázz, ha elesel, nehogy beverd a fejed. És a gyerek rájön, de jó, hát úgy is lehet esni. És abban a pillanatban, hogy esik, beveri a fejét. Tehát a kis majom, amikor leesik a fáról, az nem üti meg magát, mert az anyja sose mondta neki, hogy vigyázz, meg fog sérülni. Ők nem tanulták ezt meg. Tehát meg kell tanulni esni, és egy önkéntelen pillanatban az működik. Tehát ez nem azért fog működni, mert rászólunk, hanem tudat alatt, mint hogy megtanultunk járni, és lépegetünk az utcán, és nem gondolkozunk, hogy lépnünk kell, ugyanilyen lesz az esés is majd abban a pillanatban.
Egy héten hány edzés van, tehát például, ha valaki bevállalja, akkor mennyi időt mindenképpen szánjon rá?
Hetente jiu-jitsuból, a japán harcművészetből 2 edzősünk van, kedden és csütörtökön, a versenyzőknek pedig ott van még a hétfő, szerda és a péntek. Tehát összességében akár 5-ször is lehet edzeni egy héten, és még egy versenyzőnek az sem sok egyébként, valójában azért azt tudjuk. Viszont jiu-jitsuból, hogy harcművészetből, hogy megvédje magát, úgymond önvédelemből, nekik heti 2 van, és a visszajelzések szerint ez nekik tökéletes.
Te használtad már a tudásodat a hétköznapokban? Tehát például meg kellett már védened magad valamikor?
Az önvédelem egy érdekes dolog, mert az, hogy fizikailag védem meg magam, vagy megtanulom magam megvédeni, az egy külön dolog. Amikor meg akarnak támadni, én úgy voltam vele, hogy próbálom lebeszélni róla. Volt olyan, hogy küzdeni akartak. Fiatalként volt ilyen. Na hát most nem fogom tagadni, nyilván. Hát fiatalként bizony-bizony belement az ember mindenbe, amiben csak lehetett. És hát akkor kénytelen volt fizikailag is bizonyítani. Ez a katonasági körülbelül. Utána az ember megkomolyodott, és akkor, hogyha ilyen helyzet volt, akkor mindig próbáltam elmagyarázni, hogy tudom, mit akarsz csinálni. Tehát hetente 100-szor gyakorlom el azt, amit te most egyszer szeretnél megcsinálni. Látom az állásodból, hogy hogy fogsz ütni. Látom, hogy hogy akarsz rúgni. Egy biztos, ha megcsinálod, akkor a következő pillanatban nagy fájdalmaid lesznek. Tehát döntsd el, én meg fogom várni, hogy te megmozdulj, türelmes vagyok, de a következő pillanatban azzal számolj, ami veled fog történni. Tehát elmondom neki előre a Ferrari-s autósként, hogy ne akarjon versenyezni. Tényleg olyan, hogy annyit ütötték meg az embert, annyit rúgták meg, hogy azt a 2-3 helyet úgy is megvédem, ami nagy sérülést okoz, viszont tudom, hogy neki hol fogok nagyon nagy sérülést okozni.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést. beszélgetésünket Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével.
Szoktál te versenyezni, vagy versenyzel még?
Volt egy időszak, amikor már abba kellett hagyni a versenyzést, tehát ami teljesen normális. Van egy időszak, amikor az ember azt mondja, hogy most már elég, és ne tovább a versenyzéssel. Ezt van, aki megérti, van, aki nem. Én nem értettem meg egyébként. Alapvetően a legnagyobb eredményem az Tokióban világbajnokságon második helyezés. Tehát versenyeztem, igen. Ott is azt mondták az összes résztvevő, hogy nézd Béla, Japánban nem lehet, nem Japán a világbajnok. Tehát Japán lett a világbajnok, és mondták, hogy ne haragudj, de te itt most nem lehetsz világbajnok. Mondtam, hogy semmi gond, nekem az ezüst ugyanolyan szép, tehát kész. Aztán amikor már később, ugye ez a versenyzések után jött az az időszak, amikor már edzősködtem is, de még megint gondolkoztam, hogy versenyezni kéne, mert ezért úgy birzgálja az embert nyilván, akkor soha nem volt előtte sérülésem, semmi, ez 35-6-7-8 éves korom körül történt, amikor sose semmiféle törésem, semmim nem volt, és egyik edzésen eltört a bokám versenyfelkészülés közben. Ahogy drótozták, összerakták a rosszul mondom a sorrendet. Először a könyököm tört el egy versenyen. Verseny, dobtam az ellenfelemet, kitámasztottam, és eltört a könyököm. Mentő, Ungvári doktor úr nagyon szépen összerakta, és bejött a kórházba egy nagyon jó barátom, és azt mondta, hogy Béla, hagyd abba a versenyzést. Nincs értelme. Ennyi idős vagy, ugyanolyan erős vagy, ugyanolyan gyors, csak az öregedés az, 20 évvel idősebb volt, mint én, tudta már, hogy hiába, hogy olyan erős, olyan gyors, már könnyebben sérülsz. Egyszerűen fel kell fognunk, hogy jönnek a sérülések. Mire mondtam, Andránosz, ez nem igaz, majd felépülök és kész. Eltelt egy év, és a versenyen eltört a bokám. Megint kórház, megint bejött, megint nevetett. Azt mondja, Béla, emlékszel? Egy évvel ezelőtt találkoztunk, elmondtam neked, hogy soha addig, 31 néhány évig semmi. Most ez, a Mendránosz. Igazad van, de csak egy véletlen félrelépés volt. Jó, harmadik év, a másik bokám tört el. És akkor mondtam azt, hogy most már abban is vas van, abban is be van lemezelve, hogy igazad van. Tehát be kell látni, hogy van egy ilyen időszak, amikor nem bírja úgy a testünk. Ugyanúgy akarom csinálni, ugyanúgy akarom mozgatni magam. Öregszünk, tehát olimpiai bajnok nem lehet valaki már abban a korban, tehát megvan az, hogy ki, miben, milyen korban lehet a csúcson, már nem lehet, és akkor hagytam abba. Majd Ungvári Gabi, ezek nagyon jót nevetett, ugye ő egy nagyon jó sebész itt Miskolcon, azt mondja, Béla, hidd el, hogy létezik a Terminátor, itt vagy te, fémvázon élő szövet, ezt én csináltam, én tudom, mindegyik vasat ő rakta belé, úgyhogy ezért.
Mi a következő verseny, amire készültök? Említetted a lengyelországi Európa kupát, ugye ez?
Így van, de azelőtt még lesz a diákolimpia, ez nagyon-nagyon fontos ugye a gyerekeknek, ugye a felvételi pontokat is kapnak érte, tehát ilyenkor mindig még szigorúbban készülünk, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy a későbbi tanulmányaikhoz felvételi pontokban sokat számít, hogyha itt most jól szerepelnek, úgyhogy a diákolimpia a következő, utána lesz májusban a korosztályos magyar bajnokság, ennek a fiatalabb korosztálynak, és akkor május végén lenne majd az Európa-bajnokság, ami most ilyen hirtelen jövő versenyek.
Jelenleg hány tanítványod van, és tudod, hogy amióta oktatott tanítod a gyerekeket, hány gyermek került ki a kezeid közül körülbelül?
Hát gyakorlatilag csoportonként olyan 15-20 tanítvány azért van mindig. Hogy hány gyerek került ki, ez, hát azért ha belegondolok, én 96-tól edző vagyok 30 éve. Tehát biztos, hogy 1000 felett van, tehát nyilván 1000-es szám felett van a gyerekek száma. Ez abban is bizonyíték, hogy már a lányaim is már, ugye már ők is felnőttek, sőt már feleség ugye a nagyobbik lányom, és már mikor ők ilyen középiskolásak voltak, és sétáltunk itt bárhol Miskolcon, már akkor, tehát ez ilyen 2000-es évek, 2010 körül mondjuk, legyen 2010, tehát 16 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, már akkor az volt, hogy apa, mert nem lehet végigmenni a sétáló utcán úgy, hogy legalább 4-5 ember ne köszönjön rád. Szóval ez hihetetlen. És akkor, amikor aztán bárhol a Magyarországon vagyunk, és akkor köszönnek, és akkor apa, még Győrben is, tehát apa, még Pécsen is, tehát igen, tehát hál' Istennek nagyon sok embert sikerült, bízok benne, hogy jó útra nevelnem, és erre az a legjobb visszajelzés erre a jó útra nevelésre, hogy én azért látom a harcművészteken belül, meg a küzdősportokon belül, hogy melyik klub hova termeli a tanítványokat. A mi klubunkból nagyon sok komoly orvos, Debrecenben szívsebész van, katona, rendőr, tűzoltó, tanár. Tehát én látom, és olyan jó, amikor ezek hozzák a gyerekeiket. Tehát amikor a gyerekek ott vannak, és jön vissza, és akkor állok, hogy hú, apa, anya is ide járt, és akkor nézd csak, és most már itt van a gyerek. Egy van olyan, aki az unokát hozta már, ez borzasztó érzés, mert így állok, hogy vele együtt edzettem, a lánya nálam nőtt fel, és már az unoka magamban, hogy megöregedtetek. Tehát azért ez furcsa, tehát hogy nagyon-nagyon sok, de hogy ellenkezőleg viszont nagyon sok olyan klubban látom, hogy kidobókat, meg ilyen legényeket nevelnek, mi nem ezek vagyunk. Erre nagyon büszke vagyok.
Akkor beszéljünk még egy kicsit erről a jó útról. Mi mindenre nevel a jiu-jitsu, és egyáltalán a harcművészetek és ezek a sportok milyen képességeket adnak?
Kezdjük a tisztességnél, tehát annál, hogy maga a tisztesség, a tisztelet az egy alap, hiszen ahol önfokozati rendszer van, ahol van egy magasabb tudású versenyző, mint én kezdő vagyok, úgy haladó, ott megtanulja az ember azt, hogy én még kezdőbb vagyok, és tisztelem azt, aki jobb. Erről is pont egy most nemrégen volt egy beszélgetésünk, majd elmondom mindjárt a gyerekekkel. Ezen kívül nyilván, hogy mit ad még? Hát fizikai erőt mindenféleképp, tehát teljesen más lesz a fizikai állóképességük. Maga a közösség, amiben felnőnek, egy teljesen más jellegű közösség, hiszen azért egy kamaszkorban nem mindegy, hogy kik milyen haverok vannak, akik edzésre járnak, azoknak valószínűleg onnan alakul ki a baráti körük, így a szülő nyugodt lehet, hogy az a gyerek mindig jó közösségben van, azért ez is nagyon-nagyon fontos. A lojalitást maga a klub, maga a nemzet iránt, tehát van egyfajta óriási hazaszeretetre nevelő történet az egészben, mindenféleképp, hát meg még millió minden. Pont a múltkor volt így, hogy említettem, hogy tiszteletről beszélgettünk, mindig szoktam velük edzés végén beszélgetni egy picit. Tehát nem csak annyi, hogy meghajoltunk és vége az edzésnek, hanem még azért pár érdekes dolog. Tiszteletről mondtam nekik, hogy amikor fehéröves vagy, és itt ültök fehérövesként, kezdőként, ugye mennyire tisztelitek azt, aki már zöldöves, mert tudod, hogy jobb. Tudod, hogy egy küzdelembe csúnyán elverne. És mehetsz is vele küzdelmet, mert szoktál is, tudod jól, hogy gyakorlatilag játszik veled, és gyakorol rajtad. Versenyzőként látod azt, hogy te még most kezdted, de a haladó az gyakorlatilag összecsomagol, és szépen elrendezi a sorsodat. Na mondom, ezt fogjátok fel, hogyha így tiszteled ezt a történetet, ez otthon ugyanígy van. Tehát te vagy a kezdő, és anya-apa a fekete öves. A testvéred, a idősebb bátyád, nővéred a zöldöves, a kéköves, akit tessék ugyanúgy tisztelni, mert ők zöld-kékövesek. Anya, apa a fekete öves, tehát tessék ugyanúgy tisztelni, mert ez így kapcsolódik össze. És ugye a harcmészetekben a piros öv, a tizedik dan, a 9-10 a nagymesterek, mondom, ők meg a nagyszüleitek, akik már idősek, de ugyanúgy tiszteljétek őket. Ez azért fontos, mert ma a mai nagy liberális világban nincs tisztelet. Tehát nem tanulják meg a gyerekek azt, hogy mi az, hogy tisztelni valakit az eredményeiért, a munkájáért, a tudásáért, mert mindent megkapnak, mindenhez joguk van. Én edzésen megmutatom nekik azt, hogy az erő és az, amit te tudsz, mint tudás, az a legnagyobb érték, ahogy mondtam, azért meg kellett dolgoznod. Apu, anya, hiába vesz neked telefont, az utcán megtámadnak, akkor el fognak verni. De ha megtanulod magad megvédeni, akkor meg fogod magad védelni. Úgyhogy tiszteld azt, aki jobb, és legyél te a legjobb, és dolgozz érte sokat, és tegyél oda érte sokat, mert csak így leszel a legjobb.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, hol és hogyan jelentkezhet.
Az Egyesületünknek van egy terme, itt Miskolcon, Diósgyőrben, a diósgyőri városrészben, a villamosnak pontosan a Zenta utcai megállójában. Tehát szinte nem lehet eltéveszteni, mert aki Lillafüred felől Miskolc felé közeledik, vagy viszont az, amikor is a diósgyőri városrészt magát elhagyja, akkor a jobb oldalon észre fogja venni a villamos megállóban azt a bizonyos edzőtermet, ami a termünk, ez a bázisunk, itt vannak az edzések a hét minden napján, tehát hétfőtől péntekig, úgyhogy hétfőtől péntekig bármelyik délután, ha van kedve, csak azért, hogy edzen, és hoz edzőruhát, vagy csak nézni, akkor is nyugodtan bejött a terembe, mert ott leszünk. Egy kicsit szoktam mondani egyébként, hogy ez ugyanem, mint egy templomajtó, hogy ez mindig nyitva van, aztán egy kitér be rajta az, majd aki arra jár, eldönti, de az ajtó az nyitva van.
Nagyon szépen köszönöm, Béla, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen a meghívást. Thank you.
ért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Mellék Béla, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnöke volt a vendégem. A beszélgetés második egyben utolsó részét hallottátok. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A mai adásban Mosza Diánával, az ELTE doktorandusz kutatójával, középiskolai pedagógussal beszélget egy daganatos betegeknek létrehozott segítőkártyacsomagról Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A világon először készült el egy olyan kártyacsomag, amely a daganatos betegségben szenvedőknek igyekszik segítséget nyújtani. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egy időtöltő, úgymond zsugárzásról van szó, arra legkevésbé van szüksége az érintetteknek. Sokkal inkább egyfajta, nevezzük így speciális védőháló nyújtására kell gondolni. Hogy miért pont téged kérdezlek, Dián, annak egyszerű magyarázata van, mert hogy te tőled érkezett a meghívó ennek a kártyacsomagnak a bemutatójára. Miről van szó?
Ez a Veled az úton gyógyító üzenetek daganatos betegségben érintettek számára létrejött kártyacsomag, és ez a Veled az úton misszió keretében jött létre. A vállalkozásom a Láthatatlan Háló, amely egy női segítői vállalkozásnak indult, testőrfélek összekapcsolásán és ennek a logika mentén kívántam támaszt nyújtani először az anyaság normatív krízisében érintett nőtársaknak, majd most a daganatos betegek felé fordulva a daganatos betegségben érintetteknek. Ez egy szuggesztiós kártyacsomag, mely 52 megerősítő üzenetet tartalmaz, és azon a logikán nyugszik, hogy a betegség módosult tudatállapotában különösen kiszolgáltatottak pszichésen is az érintettek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lehet a daganatos betegségből való gyógyulás, ezért nagyon fontos, hogy a fizikai kezelések és az orvosi támogatás mellett lelki támogatást is kapjanak, hogy ezáltal is újult erővel folytathassák a kezeléseket, illetve sokszor sajnos a kezeléseknél még súlyosabb mellékhatásokkal való megküzdést.
Mi motivál egy magyar-francia szakos középiskolai tanárt arra, hogy egy ilyen kártyacsomagot elkészítsen?
Én 2019 óta vagyok az ELTE doktorandusza, és már a doktori téma beadásakor is a test felé orientálódtam. Az úgynevezett korporális narratológiának az egyik első magyarországi kutatója vagyok.
Ez mit jelent?
Ez lényegében azt jelenti, hogy a különféle történeteket a test fókuszából olvasom. A disszertációmban is 4 olyan regényt vizsgálok, ahol valamilyen liminális, extrém test tapasztalat mentén alakul a főhős elbeszélőnek az én története, a saját történethez való viszonya. Így adódott, hogy a magánéletemben szembe jövő helyzeteket is ezzel a tudományos háttérrel közelítsem meg, és családi érintettségünk lett, és ezért máshonnan ismertem a perinatális világból egyébként a kártyázás gyakorlatát. Zágoni Bettinának van számos ilyen szuggesztiós kártyacsomaga, közte a várandóság és szülés pakli, amit én használtam is a saját szüléseim során, ezért személyes tapasztalatom is van azzal, hogy módosult tudatállapotban hogyan hat a szuggesztiók eleje. Így amikor családi érintettségünk lett, akkor az volt az első gondolatom, hogy rendelek egy ilyen rákbetegeket segítő kártyapaklit, és ezért elkezdtem először magyarul keresni, aztán minden más nyelven, amin az érintett szerettem olvas, és kiderült, hogy nem létezik. Így egy hívásnak vettem, hogy akkor a eddigi tanulmányaim és tapasztalataim mentén én álljak neki kidolgozni ezt a kártyapaklit.
Akarsz beszélni a családi érintettségedről?
Korábban is volt már a családban. A nagymamámat 2009-ben áttétes daganattal veszítettük el, így hordoztam magamban ezt a gyászt és az érzelmi elköteleződést a daganatos betegségben érintettek kapcsán. A jelenlegi történet az még tart, de egy felívelő és nagyon jól alakuló történet, így nagy bennünk a bizakodás.
Az érintettség okán mindenki alaposabb, mélyebb gondolatokat tud átadni, megfogalmazni. Gondolom, ezt te is tapasztaltad.
Igen.
Meg azt is, hogy milyen óriási szükség van rá.
Igen, testközelből tapasztaltam már nagymamámnál is. Hála Istennek, nekünk olyan családunk van, akik nagyon könnyen beszélnek érzelmekről, és nagyon könnyen osztják meg egymással a dolgokat. És a nagymamám mellett nagypapám ott volt végig társként, és ő egy végtelenül intelligens és érzelmes férfi, és ezért főleg az ő mintáján tanultam meg azt, hogy hogyan kell egy érintett mellett jó támogatóként jelen lenni. Nem csak az, hogy odahoz az ember egy pohár vizet, amikor kiszárad a szája a kezelés közben, hanem azzal is, hogy olyan fajta narratív és diszkurzív közeget teremt a gyógyulásnak, vagy egy ponton az elmenésnek, ami segíti az érintettet.
Ugye az ismertetőn azt olvastam, hogy a kártyákon található üzeneteket Mosza Diana narratológus állította össze. Ez a narratológia, ugye narrálni valamit, mondani, elmagyarázni, megmagyarázni. De maga a narratológia az még viszonylag egy, hát ha nem is új keletű fogalom, de még kevésbé van a köztudatban. Hogy lettél te narratológus?
Ez az irodalomtudománynak egy ágaként van jelen ma Magyarországon. Egyébként egy sokkal szélesebb dolog, tehát akár a reklámiparban, vagy a szociológiában, vagy a pszichológiában is jelen van a narratológia. Én az irodalomtudomány irányából érkeztem. Egyébként a narratológia egyik első alapító figurája, Gérard Genet is irodalomtudós volt, az 1970-80-as évek Párizsában vagyunk, és az ELTE új kurikulumában számtalan olyan kurzust hallgathattam, még alapszakos koromban, ahol narratológiai ismereteket is kaptam, és később ebbe az irányba kezdtem el kutatni, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elbeszélések logikájával, az elbeszélés menetével foglalkozunk, tehát nem mondjuk szimbólumokat vagy motivumokat vetek össze, nem különböző történetek egymással való összefüggését vizsgálom, hanem az adott történeten belül azt vizsgálom, hogy hogyan születik meg ez a történet, és hogyan alakul. Ez nagyon-nagyon liminális tudomány, nagyon sok mindennel van átfedésben. A pszichológiai vonal az értelemszerű, de ahogy mondtam, a szociológiával is nagyon erősen kapcsolatban van. Voltam Newcastle-ben az narratológus konferencián, ez a narratív folyóirathoz kapcsolódó konferencia. Ott például azt tapasztaltam, hogy Finnországban is, Új-Zélandon is és Amerikában is számtalan úgynevezett Medical Humanities narratológiai kutatócsoport van, akik kifejezetten az orvosi és a gyógyítás körüli diskurzusokat vizsgálják narratológiai szempontból.
Tehát, hogyha amikor mi beszélünk az üzenetekről, akkor itt egy nagy egészre kell gondolni, amelyben ugye az irodalom, az orvostudomány, a szociológia mind-mind benne foglaltatik.
Igen, azt gondolom, hogy a nyelvről való beszéd, tehát ha nem is megyünk el egészen a kártyacsomagon megfogalmazott üzenetekig, az, hogy önmagunkról a nyelv segítségével gondolkodunk, azt, hogy a kríziseinkről, a betegségekről, és természetesen azok megoldásáról is a nyelv segítségével gondolkodunk, az ad egy olyan fajta kapaszkodót és támaszt is, hogy az átkeretezésre, és a megsegítésre is a nyelven keresztül van lehetőség, hiszen nem tudjuk önmagunkat nyelvi leképezés nélkül elképzelni.
Az imént azt mondtad, hogy szerencsére mi olyan család vagyunk, hogy beszélünk az érzéseinkről. Fontosnak tartod ezt, beszélni az érzésekről?
Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben pszichoszomatikus hátterűek lehetnek, akár fájdalmak is, akár megbetegedések is. Természetesen rák nagyon sok esetben genetikai, nagyon sok esetben külső tényezők okozzák, sajnos még nem tudja a tudomány pontosan, hogy mi a kiváltó. Az viszont biztos, hogy egy olyan pszichoszomatikus blokkoltságot okozhat az elfojtás, ami akár lassíthatja is a gyógyulást. De mindenképpen kellemetlenebbé teheti ezeknek a folyamatoknak az átélését. Hiszen nagyon sok esetben már a megosztás és a verbalizálás is segít a szorongások oldásában. Hiszen amint valamit megfogalmazunk, már szinte elkezdjük uralni, hiszen saját szavaink vannak rá, már a sajátunk, és nem pedig egy ilyen megnevezhetetlen gomolygó valami.
Igen, sokat lehet olvasni a szavak gyógyító erejéről, tehát ha kimondjuk, megfogalmazzuk, hogy téged idézzelek, akkor az már valahol gyógyító erővel is bír.
Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy erre nem mindenkinek van kultúrája, nem mindenkinek van rá tanult mintázata, és ebbe a résbe érkezne meg a kártyacsomag, hiszen ott szavakat adunk, mondatokat adunk, amikhez így vagy úgy kapcsolódni tudnak az érintettek. Nagyon sok esetben ezek egyébként olyan mondatok, amik ott vannak benne a gyógyulóban, csak mi adunk neki egy keretet. 5 különböző szemantikai csoport mentén gondoltam végig a gyógyulásnak a lehetséges aspektusait, és ezekhez készült az 52 kártya összesen, nem teljesen kiegyenlített a csoportok mérete. És vannak olyan kártyák, amik úgy tetszhetnek, hogy szinte szinonimák. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy más szavak szerepelnek rajta. Nagyon eltérő lehet, hogy melyik gyógyuló melyik kártyával tud kapcsolódni, ezért is van belőle ennyi, hogy mindenki megtalálja azt a fordulatot, amihez ő kapcsolódni tud, ami az ő gyógyulását a legjobban segíti.
Ki ez a többes szám első személy, az adunk, készítünk?
Elsősorban itt a velem dolgozó, lektoráló pszichológusra, meseterapeutára és biblioterapeutára gondoltam, de a vállalkozásom másik embereként a férjem van jelen, aki fordító végzettségét tekintve, és ő készítette most az angol paklit, ami már szintén túlesett anyanyelvi lektoráláson is.
Ez azt jelenti, hogy több nyelven lehet hozzájutni?
Jelenleg még csak magyarul kapható, de megyek Brüsszelbe, ahol orvosokkal fogok kapcsolódni ennek mentén, illetve több Egyesült Királyságbeli és amerikai rákbetegeket támogató alapítványa és egyesülettel is kapcsolódni fogunk. Mivel ez a világon egyedülálló, és a világon mindenhol rengeteg az érintett, ezért szépen fokozatosan tervezzük azt, hogy idegen nyelvű paklik is létrejöjjenek. Először az angol, és a következő valószínűleg a német és a francia lesz.
Ugye a megjelenés előtti időszak az adatgyűjtés, ebben te mennyire számítottál a sorstársak segítségére?
Volt egy kérdőíves adatgyűjtésem, ide összesen 16 kérdőív érkezett be, és azt tapasztaltam, hogy nagyon szívesen meséltek. Az volt a kérdés, hogy volt-e olyan mondat vagy gondolat, ami őket segítette a gyógyulás során, akár még a gyógyulási folyamatban, akár már túlélőként töltötték ki a kérdőívet. És nagyon gazdag válaszokat kaptam, ugyanakkor nagyon sok a személyes történetek szintjére ment le. Így azokat a mondatokat nem tudtam egy az egyben átemelni és kártyába alakítani. Ugyanakkor a szemléletemet sokban alakították a mondatok létrehozásában. Összesen 2 olyan mondat van, amit átemeltem valahonnan. Az egyiket a családi érintettség kapcsán mi kaptuk mondatnak, a másik pedig ebben a kérdőívben jött szembe velem.
Egy magyar kártya csomag 32 lapból áll, a francia 52 vagy 54, nem tudom most hirtelen, de ez esetben miért pont 52 lapról beszélünk?
Azért, mert az évben 52 hét van, és ez is egyfajta szuggesztív elem, hogy az ideális mélye, sűrűje a betegségnek, az maximum ennyi ideig tartson. Tehát ez egyfajta ilyen fizikai szintű szuggesztió, hogy amikor végigmegy ezen az ember, egy héten egyet húzva, addigra már könnyebb lesz. Azért is az a címe, hogy veled az úton, mert ez tényleg társaságul szeretne szegülni az érintetteknek, és kiemelten fontos benne az, hogy egyetem második személyben vannak megfogalmazva az üzenetek, hogy ténylegesen a betegekhez szóljanak a kártyák, amikor elolvassák őket, és ezzel is küzdünk az elmagányosodás érzése ellen, hiszen sajnos a daganatos megbetegedés még mindig ugyanolyan szintű stigmatizációt és izolációt okoz társadalmilag, mint a meddőség vagy a HIV. Hiába tudjuk, hogy erről nem tehet az érintett. A saját szégyenérzés is, és a társadalmi izoláció is, a társadalmi elszigetelődés is még mindig nagyon jelentős. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy vannak olyan mellékhatások, amitől konkrétan testi elváltozások vannak az érintetteken.
Mennyire állandó ez az 52 kártya, mennyire mobil, vagy ha úgy tetszik, csereszabatos? Úgy értem, rajta a szöveg?
mennyire csereszabatos?
Arra gondoltam, hogy mennyire bővíthető, ugye hangsúlyoztat, hogy 52 hétből áll egy év, de hát 365 napból is áll.
Nagyon jól bővíthető, és én erre adok is egy lehetőséget. Két darab üres lapot is elhelyeztem a csomagban, hogy saját üzeneteket is fölírhassanak az érintettek, illetve terapeuták, segítő szakemberek számára további 10-esével csomagolt vásárolható üres kártyák is elérhetőek lesznek. Ennek ugye az is a szerepe, hogy nyilvánvalóan másoknak is juthatnak eszébe mondatok. Barátoktól, orvosoktól, onkopszichológusoktól kaphat még olyan mondatot érintett, amit szívesen vinne magával. Illetve van egy olyan szempont is, hogy lehet, hogy vannak mondatok, amiket nagyon vágyunk, hogy nagyon jó lenne abba kapaszkodni, de senki nem mondja ki nekünk. És ebben az esetben ezekre az üres lapokra dönthet úgy a kártyahasználó, hogy önmagának egy belső hangból kiindulva felírja ezt a mondatot, és onnantól kezdve az már külső támaszként is jelen lesz.
Ez lesz tehát számodra egyfajta visszajelzés ezeknek az üres kártyáknak a kitöltése, meg az, hogy milyen tempóban, iramban, mennyiségben fogy majd a kártya, ugye?
Igen.
Hol lehet hozzájutni?
A www.láthatatlanháló.hu webshopjában lehet ezt megvásárolni, tehát online rendelhető. Ugyanakkor a misszióval egybefűzve tervezem kiépíteni minél szélesebb viszonteladói és bizományi rendszerben offline terjesztési pontokat is, hiszen nagyon sokan még óckodnak akár az online rendeléstől, vagy nem is jön velük szembe online. Különösen fontos volna számomra, hogy a magyar vidéken is jól elérhető legyen ez, ezért fel fogom venni a kapcsolatot patikákkal, gyógyászati segédeszközboltokkal, onkológiai intézetekkel, tehát az a következő lépés, hogy növeljük az offline láthatóságot is.
Az oldalon tehát részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
Igen, és ezen az oldalon keresztül lehet eljutni a rendelési felületre is, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezen az oldalon lehet fölvenni velünk a kapcsolatot intézményként is, mert a missziónak egy fontos küldetése, hogy ezek a kártyák ne csak az emberek táskájában, zsebében, otthonában vagy csoportfoglalkozások alkalmával legyenek jelen, hanem kiválasztottam 10 üzenetet, melyet onkológiai várókba és onkológiai rendelőkbe lehet rendelni A4-es vagy A3-as poszter formájában.
Mennyire lehet ezt módszernek nevezni, amiről mi most beszélünk?
Hát e körül nyilván van egy körvezetői módszertan, amennyiben csoportos használatra fogják használni, illetve a szuggesziók logikája mentén ott van Varga Katalin munkássága, ő az LTPPK professzora. Az, ahogy a szuggesziók működnek, módosult tudatállapotban az az ő nevéhez köthető, tehát módszertanilag azt mondom, hogy ezen nyugszik. Amikor már a csoportos használatról írok a használati javaslatok között, illetve majd a workshopokon segítő szakembereknek a csoportos használatot mutatom meg, akkor pedig a csoportdinamikával kapcsolatos módszerek a fontosak. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy hogyan szabályozzuk azt, hogy ki után szólal meg, hogyan bátorítjuk megosztásra a csoport résztvevőit. Én a Mother Nature Project keretében végeztem facilitátori képzést, onnan is számtalan dolgot tanultam, illetve tanárként az LTPPK-n is tanultam a csoportdinamikáról sok mindent.
Diana, gratulálok ehhez az üdvözítő segítségnyújtáshoz. Hát kívánom, hogy minél több érintetthez jusson el ez a kártya.
Köszönöm szépen.
Én meg az interjút.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Mosza Diánával, az ELTE doktorandusz kutatójával, középiskolai pedagógussal beszélgetett egy daganatos betegeknek létrehozott segítő kártyacsomagról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!